Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefonvonalban itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
Budapesti értéktőzsdén egyelőre negatív a hangulat, a nyitást követő percekben a Bux Index 0,6%-os mínuszban van, és a vezető papírok is kivétel nélkül gyengüléssel indítják a hetet. Az OTP árfolyama 0,8%-kal 11.160 forintra esett vissza, a MOL 2768 forintba kerül, ez 0,7%-kal marad el a pénteki záró árfolyamtól, a Richter 8220 forinton áll, ami 0,2%-os mínuszt jelent, a Magyar Telekom pedig 0,5%-kal 368 forintra esett vissza.
Napközben várunk fontosabb híreket?
A mai nap még viszonylag csendes lesz a piacokon, nem lesznek fontosabb makroadatok vagy hírek. A hét további része azonban ennél izgalmasabb lesz, hiszen jön a Fed és az Európai Központi Bank kamatdöntőülése is a következő napokban. Ma a hamarosan megjelenő német GDP adat az, amit ki lehet talán emelni. Ugye a negyedik negyedéves adat első becslése érkezik majd. Inkább a hét második fele lehet izgalmas a piacok szempontjából.
Nézzük, tartogat-e izgalmakat a forint piaca? Hogyan kezdte a hetet, illetve a napot a hazai fizetőeszköz?
Gyengüléssel nyitott a forint, ami talán nem is meglepő azok után, hogy pénteken késő este a Standard & Poor's leminősítette Magyarországot, azonban a gyengülés egyelőre nem mondható drámainak. Most 0,3%-os emelkedésben van az euró forint jegyzés, így 391 forint 20 fillért kell adni egy euróért, vagyis visszakapaszkodott 390 fölé a jegyzés, de nem lehet arról beszélni, hogy nagyon jelentős zuhanás lenne a forint piacán. A dollárral szemben 359 forint 50 fillér környékén járunk, az angol font pedig 445 forintba kerül most.
A Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Továbbra is stabil a munkaerőpiac Magyarországon, a foglalkoztatási ráta 74,6%, a munkanélküliségi pedig 3,9% volt 2022. decemberében, tette közé a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatok kapcsán Sipos Ildikó kérdezte Horváth Andrást, a Magyar Bank Holding makrogazdaság elemzőjét.
Azt látjuk a tavalyi év végén, hogy továbbra is 4,7 millió fő fölött van minimálisan a foglalkoztatás, tehát továbbra is kijelenthetjük, hogy a csúcs közeli 4,7 milliós bűvös számot az továbbra is tartja a munkaerőpiac. Annak ellenére, hogy energiaválság, illetve inflációs probléma is van Európában, illetve nyilván a magyar piacon is ettől nem függetlenül, illetve télen ugye szezonális hatások miatt általában amúgy is csökkenni szokott kissé a foglalkoztatás. Jelenleg ezt nem, illetve nagyon minimális mértékben látjuk, 3,9%-ra emelkedett a munkanélküliség decemberben. Ez gyakorlatilag 0,2-del magasabb, mint a tavalyi év, a szezonálisan összevethető tavalyi év decemberében, úgyhogy nagyon minimális emelkedés látszik a munkanélküliségben, de válságról, illetve az eddigi munkaerő kereslet, munkaerőpiaci feszesség csökkenéséről egyelőre továbbra sem beszélhetünk, úgyhogy kifejezetten ellenállónak mutatkozik a hazai munkaerőpiac.
Mi lehet ennek az oka, illetve hasonló folyamatok figyelhetőek meg az európai vagy a világ többi Magyarország szempontjából meghatározónak számító munkaerőpiacán, tehát például mondjuk az Egyesült Államokban is?
Abszolút azt látjuk, hogy a fejlett gazdaságokban teljesen együtt mozog jelenleg ez a ciklus. Mindenhol továbbra is igen feszes munkaerőpiacokat látunk, annak ellenére, hogy jegybanki kamatemelések most már bő egy éve tartanak, ugye aminek az egyik célja ugye az lenne, hogy a munkaerőpiaci feszesség csökkenjen némileg, a munkaerő iránti kereslet csökkenjen némileg, ebből következően lassulhatna a bérnövekedés, a jelenleg igen magas bérnövekedési ütem, ami csökkenthetné az inflációt. Viszont jelenleg a kamatemelések, az igen agresszív kamatemelések ellenére is azt látjuk, hogy továbbra brutális csúcson vannak a foglalkoztatási ráták, az USA-ban a munkahelyteremtés szinte semennyit nem lassult, még a legutolsó hónapokban sem, így a magyar munkaerőpiac is ebbe a trendbe illeszkedik, ezért is van jelenleg igen erős találgatás arra, hogy a jegybanki amerikai-európai kamatemelési kamatcsúcsok hol lehetnek, meddig szükséges még emelni a kamatokat annak érdekében, hogy némileg lassuljon az inflációs nyomás. A magyar piac esetében is ezt látjuk, viszont azt érdemes megjegyezni ebben az esetben, hogy a munkaerőpiacok, a munkaerőpiaci kereslet az egy nagyon-nagyon lassan változó makrováltozó, tehát kifejezetten 9-12 hónap is eltelhet, mire a bekövetkező pénzpiaci kamatokkal kapcsolatos változások megjelennek a munkaerőpiaci keresletbe, úgyhogy itt még korai lenne kijelenteni, hogy nem nagyon tudnak egy bankok erre hatást gyakorolni, úgyhogy ezzel még az idei nyári, őszi hónapokat mindenképp érdemes megvárni, de jelenleg azt látjuk, hogy továbbra is kiemelkedő kereslet van a munkaerő iránt, szinte minden fejlett gazdaságban.
Horváth Andrást, a Magyar Bank Holding makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Pozitív figyelő listára helyezte az S&P nemzetközi hitelminősítő a Magyar Bank Holdinghoz tartozó Takarék Jelzálogban kenyerté forint jelzáloglevél kibocsátási programját. A döntésről Sipos Ildikó kérdezte Tóth Illést, a Takarék Jelzálogbank vezérigazgató helyettesét.
Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a hitelminősítő ebben az esetben a kibocsátó, tehát a Takarék Jelzálogbank által kibocsátott forgalomban lévő jelzálog leveleket minősítette. Maga a minősítés az ennek megfelelően azt mutatja, hogy a kibocsátó jelzálog levelei mögötti teljesítő képesség az tulajdonképpen milyen is. A jelen piaci környezetben mindenféleképpen ezt egy pozitív írként és eredményként értékeljük. A bejelentés mögött tulajdonképpen az húzódik meg, hogy az S&P mint hitelminősítő értékelte a Takarék Jelzálogbank hitelképességét. Ennek megfelelően azt gondolja, hogy bár további mérlegelésre, illetve elemzésre van szükség, de a meglévő adatok alapján úgy értékeli, hogy a jövőben a Takarék Jelzálogbank jelzálog levelének a minősítése az javulhat. Itt nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ez a bejelentés ez nem jelenti azt, hogy egyértelműen a következő lépés a hitelminősítő részéről egy felminősítés lehet.
Ez a pénzintézetük tevékenységére is hatással van?
Az a véleményem, hogy mindenféleképpen ez egy nagyon erős és pozitív indikáció a hitelminősítő részéről. Gyakorlatilag a jelzáloglevelény befektetők számára jelzi azt, hogy a hitelminősítés iránya az kedvező, tehát a felminősítés lehet egy lehetséges következő lépés. Ez a jelzálog bankunk számára azt jelenti, hogy a jelzálog levéllel történő forrás bevonás költsége az potenciálisan csökkenhet a jövőben, hiszen egy magasabb, jobb besorolású értékpapírral történő forrásszerzésnek a költsége az alacsonyabb lehet, amiatt, hogy a befektetők által elvárt kockázati prémium az alacsonyabb lehet a jövőben.
Tavaly hány alkalommal adott ki a Takarék Jelzálogbank jelzálogleveleket, és mekkora értékben?
A Takarék Jelzálogbank alapvetően egy aktív jelzáloglevél kibocsátónak számít a piacon. Ezt nagyon jól jelzi azt, hogy 2022-ben összesen 10 alkalommal bocsátottunk ki jelzálogleveleket, ezeket minden esetben tőzsdei aukció keretében hoztuk forgalomba. Az összvolumen az 70,2 milliárd forint volt nagyságrendileg. Ez nagyjából egyébként megfelel egy átlagos éves kibocsátási teljesítménynek így a jelzálogbankunk tekintetében. Azt azonban látni kell, hogy a tavalyi év második felében már egy érdemben romló piaci környezettel szembesültünk, tehát ennek az említett valamivel több mint 70 milliárd forintos kibocsátási volumennek alapvetően azt gondoljuk, hogy egy sikeres kibocsátási tevékenység eredményeként könyvelhető el.
Tóth Illést, a Takarék Jelzálogbank vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy 2022-ben sem állt meg a népességfogyás Magyarországon. 11 000-rel lettünk kevesebben egy év alatt. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén 1,5%-kal, jövőre pedig 4% fölött nőhet a magyar gazdaság, jelentette ki a Kossuth Rádió vasárnap reggeli műsorában a gazdaságfejlesztési miniszter. A részletek Kalapos Mihálytól.
Nagy Márton azzal kezdte, hogy meglepte, hogy a Standard & Poor's lefelé módosította a magyar államadósság besorolást.
A legfontosabb indok az a infláció, és az arra adott nagyon erős jegybanki reakció, ami magas kamatokat jelent a gazdaságban.
A gazdaságfejlesztési miniszter szerint az infláció januárban valószínűleg még benéz 25% fölé, de februárban már mérséklődés várható.
Ezután egy gyors csökkenés következhet be, év végére pedig egy számjegyűvé válhat, és ilyen tekintetben azt kell látni, hogy egy hitelminősítő inkább a múltba tekint.
Ugyanakkor Nagy Márton szerint hamarosan felminősítés következhet.
Ugye a magas energiaárak már lecsökkentek, és bár a koronavírus válság előtti szinthez képest még magasabb, de azért konszolidálódtak. Ha az infláció fordul, akkor a jegybank is elkezdheti óvatosan csökkenteni a kamatokat. Az államadósság végig csökkent, idén 73,5% GDP-ranyos államadóságot célzunk, jövőre pedig 69,7%.
A nagy emelkedés a koronavírus válság miatt történt, amikor jelentős gazdaságösztönző csomagot vezetett be a kormány, tette hozzá a miniszter.
Nem is beszélve a költségvetési hiányról, ami idén 3,9%-os lehet GDP-arányos, a jövőre pedig 2,5.
Nagy Márton fontos védvonalnak nevezte például a Széchenyi kártyaprogramot és a közelmúltban meghirdetett Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramot.
Ezek mind be fognak érni, ezek az eredmények, és a következő hónapokban majd lehet látni, hogy az infláció lecsökken, a gazdaság pedig el fogja kerülni a recessziót. Idén 1,5%-kal növekedett, jövőre pedig 4% fölött, tehát kilőhet.
A Standard & Poor's új besorolása nincs jelentős hatással az ország finanszírozási képességére, ugyanakkor küzdeni kell, hogy a felminősítések megtörténjenek, tette hozzá a gazdaságfejlesztési miniszter, aki elmondta még, hogy ő ugyan nem ért a környezetvédelmi szempontokhoz, de a debreceni akkumulátorgyár hozzáadott értéke a magyar gazdasághoz megkérdőjelezhetetlen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megjelent az új babakötvény sorozat. A februártól elérhető papír a tavalyi 14,5%-os átlagos infláció után 3% pontos kamatprémiumot fizet. Így 17,5%-os kamattal érhető el annak, aki így tervez megtakarítani gyermekének, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Árjánál Ágnest.
Most jött ki az AKK honlapján egy új ajánlat itt a babakötvényre. Ez azt jelenti, hogy megjelent egy új babakötvény sorozat, ez a 2042 pereses. Minden évben egyébként megjelenik egy új babakötvény sorozat, és nyilván ez követi ugye az aktuális kamat és infláció számokat. Ez azt jelenti, hogy mivel tavaly az éves átlagos infláció 14,5% volt Magyarországon, és erre jön ugye a babakötvénynek a 3%-os kamattémiuma, így az új sorozat februártól már 17,5%-on fog ketyegni.
A korábbi sorozatoknál is megjelenik ez a magasabb kamat?
Így van, a korábbi sorozatoknál is megjelenik, tehát akinek van már korábban vett babakötvénye, annak sem kell megijednie, mert ugye ilyenkor minden babakötvény februárban átárazódik, tehát a régebbi sorozatok is ezzel a magasabb kamattal fognak forogni. Kivétel ez alól az első sorozat a babakötvényből, mivel ugye annak decemberben van a kamatfordulója, tehát az csak a magasabb kamattal decemberben fog majd átárazódni.
Mekkora megtakarítás van most babakötvényben?
A friss decemberi számok alapján nagyjából 200 milliárd forintnyi megtakarítás van babakötvényben, ami nyilván magához a konstrukcióhoz képest egyébként szép szám, hiszen az utóbbi években itt is emelkedett a megtakarítási összeg, de ha a többi lakossági állampapírt nézzük, azért elenyésző még ennek a mértéke.
Van-e befizetési limit a babakötvény esetében, tehát van-e plafon arra vonatkozóan, hogy évente mennyit lehet befizetni?
Nincs befektetési limit, és az is jó a babakötvénynél, hogy egyébként az alapcímete 1 forint, tehát már 1 forintos összegtől is meg lehet benne takarítani. Annyiban érdemes esetleg figyelni, vagy arra érdemes figyelni, hogy ugye van egy támogatás a babakötvényre nézve, ez az éves befizetéseknek a 10%-át jelenti, de évente maximum 12.000 forintot. Tehát aki ezt szeretné kihozni maximális szintre ezt a támogatási összeget, akkor ott érdemes esetleg játszani azzal, hogy mennyi összeget takarít meg babakötvényben. Tehát hogyha 10%-a a maximum támogatás, akkor ugye 120.000 forintnál jön ki a 12.000 forintos támogatási összeg.
Babakötvényt bármikor indíthat a szülő, amíg a gyermeke nem tölti be a 18. életévét?
Igen, a szülő bármikor indíthatja, és igen, ez a nagy kritérium, hogy a gyereknek még nem szabad elmúlni a 18 évesnek, és ilyenkor automatikusan abba a babakötvény sorozatba sorolják be a gyermeket, ami a születési évének megfelelő.
Hogyha most az állampapírokat nézzük, illetve azt, hogy azok milyen kamattal érhetőek el, akkor hogyha ezen belül a babakötvényt rangsorolni kell, akkor milyen rangsor állítható föl, tehát mennyire lehet népszerű a babakötvény a kamat szempontjából?
Egyértelműen azt mondható, hogy a lakossági állampapírpiacon jelenleg nincsen vonzó kamatozású papír a babakötvénynél, hiszen ezt a 17,5%-os kamatot egyik másik állampapír sem tudja hozni. Ugye, ami közel van hozzá az a prémium magyar állampapír, ami szintén az inflációt követi, annak ugye a hosszabbik változata tud most 16%-os kamatot adni, de a babakötvénynél ugye ez sem vonzóbb.
Árgyelen Ágnest a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
’22-ben tovább folytatódott a népességfogyás Magyarországon, 11 ezerrel lettünk kevesebben egy év alatt. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Tavaly kevesebb gyermek született, mint 2021-ben, a koronavírus járvány lecsengése miatt azonban a halálozási statisztika 2022 végén kedvezőbb volt, mint 2021 hasonló időszakában. Sipos Ildikó kérdezte Kovács Marcelt, a KSH főosztályvezetőjét.
A születésszámban ez a decemberi adat, ez egy kismértékű javulást jelent az előző év decemberihez képest, azonban a tavalyi év összes más hónapjában a születések száma az elmaradt. Az egy évvel korábbinál, különösen az év elején, az első 4 hónapban volt jelentős ez a csökkenés. Ennek eredményeképpen a 2020-as 92.000 és a 2021-es 93.000 születés után a tavalyi évben ismét 90.000 alá csökkent a születések száma. A halálozásokkal kapcsolatban az látszik, hogy a tavalyi évben 135.700-an haltak meg, ami ugye jelentősen alacsonyabb a 2021-es értéknél. Itt fontos figyelembe venni, hogy ugye a 2021-es év az a halálozások szempontjából egy különösen rossz érték volt a koronavírus járvány miatt, úgyhogy ehhez képest egy 13%-os 20.000-es csökkenés következett be tavaly. Hogyha a 2019-hez hasonlítjuk ezt a számot, ami ugye a koronavírus járvány előtti utolsó év volt, azzal összehasonlítva pedig 5%-os emelkedést jelent ez a 135.700-as halálozási szám a tavalyi évből.
A KSH-nak ilyenkor van már statisztikai adata arra vonatkozóan, hogy Magyarország népessége mekkora volt 2022. decemberében, tehát hogy milyen népességi egyenleggel zártuk ezt az évet?
Igen, ilyenkor adja közre a KSH az első becslését a tavalyi évvégi népesség számra vonatkozóan, ami hogyha ugye ebből az irányból nézem, akkor a 2023. január 1-i népességet is jelenti. Ezzel kapcsolatban azt fontos figyelembe venni, hogy a halálozások száma tavaly is meghaladta a születésekét, tehát a természetes fogyásnak a folyamata az folytatódott, valamivel csökkent a mértéke az előző évhez képest, 47.000 fős természetes fogyás következett be a tavalyi évben, amit a nemzetközi vándorlásnak az egyenlege, ami a harmadik tényezője a népességszám változásának, az korrigált, ez a pozitív egyenleg ez mérsékelte ezt a természetes fogyást. Ennek az eredményeképpen 9.678.000 volt az évvégi népességszámunk, ami az előző évihez képest, 9.689.000-hez képest 11.000-es csökkenést jelent.
Kovács Marcelt, a KSH főosztályvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén ismét itt van a telefonvonalban velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Köszöntelek újra, szervusz! Változott-e a helyzet az elmúlt mintegy 20 percben a budapesti börzén, illetve a forintpiacán?
Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon nincs jelentős változás, továbbra is gyengülés látszik, most már 1%-os mínuszban van a Bux Index nagyjából fél óra után, és a vezetőpapírok is kivétel nélkül gyengülnek, az OTP árfolyama 1,1%-kal 11.130 forintra esett vissza, a MOL 1,4%-os mínuszban van 2.750 forinton, a Richter most 0,8%-kal jár a pénteki záróérték alatt 8.175 forintba kerül, a Magyar Telekom pedig 0,5%-kal 368 forintra gyengült. A forint piacán azért beindult egy érezhető gyengülés, most már 392 forint 50 fillérnél járunk az euróval szemben, ez 0,65%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál, és úgy tűnik, hogy a Standard & Poor's leminősítését, ahogy arra számítani lehetett, negatívan fogadja a piac. A dollár 360 forint 70 fillérbe kerül most, az angol font pedig 446 forint 60 filléren áll.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.